Sziasztok! Ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban az utcai prostitúcióról, a prostituált nők helyzetéről beszélgetünk Galló Ramonával és Tóth Dániellel, a Hepago projekt munkatársaival. A Hepago projektet az Art Workshop Egyesület indította el 2020-ban azzal a céllal, hogy az utcán elérjék a fővárosi hajléktalan droghasználókat és hozzájuttassák őket alapvető higiéniai és ártalomcsökkentő eszközökhöz, HIV és hepatitis szűréshez, tanácsadáshoz és kezeléshez. Ramona szociális munkás, addiktológiai konzultáns, a Hepago projekt programkoordinátora. 10 éve dolgozik szerhasználókkal a civil szférában és a magánellátásban egyaránt. Tapasztalatát az ártalomcsökkentő munkában, tűcsere programokban, utcai megkereső munkában, parti szerviz szolgáltatásban és kampány jellegű HIV és hepatitis C szűrések során szerezte. Dani, szociális munkás, 13 éve dolgozik ártalomcsökkentő programokban. A szociális ellátórendszer több területén is megfordult, ezek közös metszetében a társadalom leginkább stigmatizált, perifériára szorult tagjaival való kapcsolódási pontokat és ellátási módszereket keresi. Az ártalomcsökkentést, szűrést, utcai megkeresést is ilyen belépési pontoknak tartja. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! És nektek is köszi, hogy itt vagytok, sziasztok!
Szia!
Hello, köszi a meghívást!
Nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vettem veletek 2 alkalommal ilyen utcai megkereső munkában, és akkor Raminak, ha hívlak, az oké. Okay. Mindkétszer ott voltál te, és Dani, te pedig egy alkalommal találkoztunk, amikor a második alkalmon voltam ott, és akkor különböző helyszíneken voltam veletek, amikor megkerestétek ezeket a nőket. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem így kevés dolog visel meg már ebben az életkoromban, de ez a tapasztalat, amit ott szereztem veletek, azt láttad rajtam, Rami, te is a második alkalommal, hogy még mindig a hatás alatt voltam, és valami egészen elképesztő ilyen lelki állapotba kerültem attól, hogy találkoztam ezekkel a nőkkel, meg láttam, hogy végzitek a munkátokat. És hát ugye papíron a munka az az, hogy ti jelen vagytok ezekben a körzetekben, ahol vannak szerhasználó és nem szerhasználó nők is, de a közös az bennük, hogy prostitúcióban vannak, adtok nekik dolgokat, megbeszélgettek velük. És akkor itt adnám át a szót, hogy így összetudnátok foglalni, hogy mi ez a tevékenység, mi zajlik egy ilyen alkalommal.
Oké. Okay. Egy picit visszautalok a Hepagónak az indulására. Ahogy mondtad, az 2020 májusában indult el. Ugye akkor volt a COVID-19 első lockdownja, amikor is azt tapasztaltuk, hogy a szerhasználók, utcán élő szerhasználók nem jutottak be azokra az ellátóhelyekre, amik itt számukra nyitva voltak a COVID előtti időszakban, és nem fértek hozzá alapvető ártalomcsökkentés higiénés eszközökhöz, amik általában számukra a túlélést jelentik, bármennyire is pátoszos, de hogy tényleg, főleg a COVID-19 idején, amikor itt tudjuk azt, hogy egy maszk 500 forintba került, meg a készfertőtlenítőt aranyáron adták igazából. Tehát, hogy azt tapasztaltuk, hogy ők kint vannak az utcán, nem férnek hozzá szolgáltatásokhoz, nem tudnak, nem tudom, tömegközlekedést használni, és akkor ezáltal a Jogi Riporter Alapítvány segítségével el tudtunk indulni egy ilyen utcai megkereső tevékenységen keresztül. Van egy bérelt buszunk azóta is, és akkor ezzel a busszal járjuk igazából azóta is Budapest különböző helyszíneit, ahol jelen van kifejezetten a droghasználat, vagy a prostitúció.
Igen, és ez a busz egy ilyen standard kis busz gyakorlatilag.
Abszolút, egy Fiat kis busz.
Ja.
Igen.
És akkor a hátuljában be van rendezve konkrétan ott szűrtök, onnan adjátok ki az eszközöket, és akkor meg lehet említeni a helyszíneket, ahol voltunk.
Persze, abszolút. Persze. Sőt, az nekünk kifejezetten oké, mert hogy így akár az ellátórendszer többi eleme vagy szolgáltatók tudják hozzánk delegálni a klienseket. Tehát most ez így jelenleg is úgy néz ki, hogy hétfőnként vagyunk a Népligetben, 2 és 6 óra között. Ott látjuk el a környékben, Népligetben életvitelszerűen tartózkodó szerhasználókat, illetve prostituáltakat. Keddenként vagyunk a Máltánál. A Máltának van egy mozgó tüdőszűrő állomása, ahol hajléktalan kliens embereket szűrnek a tüdőszűrőbusszal.
Ez a harmadik kerületi helyszín, ugye?
Van, Miklós utca, harmadik kerület, mert hogy ugye a hajléktalanellátásban van az a szabály, protokoll, hogy fél évente meg kell újítani a tüdőszűrőt a klienseknek, úgy vehetik igénybe a hajléktalanellátás szolgáltatásait, és akkor mi rákapcsolódtunk erre a szolgáltatásra, nem tudom, másfél-két évvel ezelőtt, az ott sorban álló klienseket próbáljuk ösztönözni arra, hogy vegyenek részt, amíg várakoznak HIV és hepatitis C szűrésbe, és ez egy tök szuper együttműködés valójában, mert hogy nagy számban szűrünk ki akár HIV, akár hepatitis C fertőzött klienseket is. És akkor a harmadik helyszín, amit fókuszban van, a prostituált nők megkereső programja, ez pedig kezdetben a Kamaraerdei út volt, ami egy kijelölt türelmi zóna, az azóta tudomásunk szerint azt a helyszínt azért hagytuk ott, mert hogy itt a környékbeli lakók eléggé szabotálták ott a működést, vagy a szolgáltatás nyújtást, hogyha lehet ezt így fogalmazni.
Tehát, hogy a nők is eltűntek, arra gondolsz?
Igen, igen, azt tapasztaltuk. És a 8. kerület az állandó helyszínünk volt, ott is nagyon változó az elérésünk, a közszolgálati egyetem térnyerésének köszönhetően dózerolják ott a környéket, és átépítik, és felhúzzák, és tök magas a hatósági jelenlét, tehát sokkal nehezebb elérni a lányokat, de még mindig nyilván előfordul, hogy sikerül elérni klienseket. És akkor a harmadik helyszínünk az most jelenleg a Gubacsi út környéke, az egy kijelölt türelmi zóna, nagy számban vannak jelen lányok, illetve feltérképezés alatt, vagy már igazából állandó helyszínnek minősül az Ócsai út környéke, a főút mellett számtalan lány áll kint és nyújt szolgáltatást.
Dani, neked hogy jött ebbe a munkába a bekapcsolódás? Ugye mindketten az alapítás óta tevékenykedtek ugye a Hepagóban, és hogy neked mi az utad ebben?
Én meg az egyik legelső munkahelyemmel kezdtünk egy utcai megkereső munkát. A jellemzően szerhasználó prostituált lányok és fiúk közt még 2012 környékén a Népligetben. Gyakorlatilag innen a kapcsolódás, ott is egy ilyen ártalomcsökkentést végeztünk, különböző törlőkendőket, óvszert és egyéb dolgokat, vitamint adtunk ki. Aztán volt ebben egy ilyen hosszabb szünet, és amikor a Hepagót megalapítottuk, én ezt elég fontosnak tartottam, hogy vigyünk egy ilyen szint is, vagy egy ilyen vonalat ebbe a dologba, mert hogy azt láttuk, meg tapasztaltuk, hogy azok a régebben terepen lévő szervezetek, akik annó működtek, gyakorlatilag a COVID alatt felszívódtak, eltűntek, és nem is tértek vissza.
Ezek és civil szervezetek voltak?
Civil szervezetek, tehát ezt az egész ellátást szerintem csak civil szervezetek végzik.
Mármint arra is irányul a kérdésem, hogy egyházi szervezetek is munkálkodnak, de nem kifejezetten azt csinálják, amit ti ugye a Népligetben is ott voltak, a baptisták.
Igen, a baptisták.
Ha jól emlékszem, ők nem ezt csinálják, illetve hát így kiegészítitek kicsit egymást, vagy nem tudom. De hogy akkor ebből a típusú tevékenységből sokkal több volt a COVID-ig, és aztán most már gyakorlatilag ti maradtatok, akik célzottan ezzel foglalkoztok.
A baptisták, ők inkább a tűcsere programot viszik, tehát egy mobil tűcserét, ahol nyilván van átfedés az ügyfeleink közt, de az ő fő profiljuk nem a megkeresés, és nem a prostitúció.
Aha, tehát ők innen állomásoznak, csak tűcsere.
És szerintem óvszert tudnak ők is adni.
Hát alapvető ártalomcsökkentő eszközöket.
Aha, abszolút. Igen, és hát amúgy szerintem felsorolhatjuk, hogy ti miket adtok, mert így tényleg ilyen egészen, szóval na, ugye említetted az óvszert, a törlőkendőt, higiéniai eszközök, mi az fertőtlenítő, elmondjátok, hogy még mi az, amit ilyenkor osztatok?
Tampon, betét, nyilván terhességi teszt szükség szerint szoktunk adni rágót, ez úgy elég hasznos tud lenni, vitaminok.
Kábé ez, és hogy folyamatosan monitorozzuk. Ja igen, kávé.
Kávé, és hogyha kapunk adományokat, akkor ilyen tisztasági eszközök, kézkrém, testápoló, bármi, hogyha jön valamilyen ilyen típusú felajánlás vagy adomány, akkor ezt is ki szoktuk vinni.
Folyamatosan monitorozzuk azt, hogy mire van szükségük, és hogyha van épp finanszírozás, akkor igyekszünk erre reagálni. De hogy abszolút adományokat is elfogadunk, volt olyan akció, amiben részt vettünk a Málta által, hogy női táskákat megpakolva mindenféle higiénés eszközökkel, azokat osztottuk ki a lányoknak, vagy történnek ilyen egyéni adományozások a szervezeten belül, hogyha valaki éppen otthon, nem tudom, lomtalanít, vagy kiszortírozza a ruhákat, cipőket, és azok még abszolút használhatók, akkor kivisszük, és ezeknek mindig ilyen nagy kereslete van.
Beszéljünk arról, hogy akikkel találkoztok, ők milyen csoportokra bonthatók, most ilyen hülyén kifejezve, tehát hogy vannak a szerhasználó nők, például a Népligetben, és akkor kezdhetjük velük, aztán majd áttérünk a többi nőre.
Hát igen, abszolút a Népligetben és a Nyolckerben ott szerintem szinte általános a szerhasználat. Ott valójában a prostitúció, mint tevékenység, az főként azért van jelen, mert ugye szerre meg kell szerezni a pénzt, és valahogy arra elő kell teremteni. Futtató, vagy strici, így is mondhatjuk, állandóan jelen van, mind a Népligetben, mind a 8. kerületben. Ez én azt gondolom, hogy nehezíti a lányok dolgát mindenféleképp. Ami szerintem még tökre fontos, hogy nagyon mások a tarifák, tehát hogy 8-ker Népliget... nagyon a legalja. Tehát, hogy
számokat tudtok?
Aha, 2-3-4 ezer forint, attól függően, hogy egy paket anyag az mennyibe kerül éppen a piacon, és ezzel szerintem nem túlzok.
A tarifák azok nagyon jellemzően az aktuálisan népszerű szerek árához igazodnak.
Aha, wow. Okay.
És ennek alapján emelkednek.
Most eszembe jutott az a jelenet, ami ott a Népligetnél volt, ami bennem így nagyon megmaradt, és így azóta is visszatér, ami így számomra ilyen nagyon húsbavágóvá, vagy hogy mondjam, ilyen nagyon értelmezhetővé tette azt, hogy mi történik itt tulajdonképpen, mert hogy ezt ilyen, nem tudom, mi ez ilyen szociológus nyelvezettel, ugye ezt így lehet elemezgetni, hogy ez mi, meg hogy, meg a társadalmi csoportok, meg a szegénység, meg a szerhasználat, de hát úgy tulajdonképpen tényleg ott meg lehetett figyelni testközelből ennek a speciális helyzetnek köszönhetően, hogy ott van ez a busz, és akkor jönnek oda hozzátok az emberek, hogy oda jön jellemzően egy nő, egy fiatal nő a striciével, és akkor beszélgettek, kérdeztek tőlük, kapnak ezekből a szerekből, tisztasági szerekből tőletek, és aztán a csaj egyszer csak eltűnik egy autóban, 20 perc múlva visszatér, amíg ő by the way elment, addig ott a strici, a többi stricivel haverkodik, meg ott arcoskodnak, meg nem tudom. És akkor egyszer csak megjelenik a nő, most én is néha lányozni fogom, de csak azért, mert annyira ilyen fiatalok ezek a lányok. És aztán elmegy, mit tudom én, a striciével és még két csávóval anyagozni. Ez volt az a jelenet, ami így igazából nagyon szépen láttatja azt, hogy igazából ez a nő arra van használva, annyi az ő funkciója, gondolom minden nap, vagy naponta többször, hogy megkeresse ezt a pár ezer forintot, beszáll ebbe az autóba, arról is majd beszélhetünk szerintem, hogy mit tudunk ezekről a férfiakról, akik ezeket az autókat vezetik, de hogy aztán őt meg a striciát tovább használja, és aztán folytatódik ez a körforgás. Itt tényleg a használatnak ez a szó szerinti értelme van, hogy ennek a nőnek a testét használjuk, mint egy árucikket, és tényleg annyira nyilvánvalóan nincs ebből kitörési lehetőség, nincs agencia, hogy ezt a fancy szót használja, hogy így ez a nő, ez ebben fog forogni, pörögni kézről kézre, fasziról faszira, és így fú.
És hogy egyébként szerintem baromi nehéz volt, vagy még mindig talán nekünk szocmunkásoknak is ehhez így alkalmazkodni, vagy tudomásul venni azt, vagy csak így lehet igazából, hogyha tudomásul vesszük azt, hogy amit mi tudunk nyújtani ezeknek a nőknek, az a masszív ártalomcsökkentés. Tehát, hogy az ellátórendszer annyira hiányos, nincsenek lehetőségek, nem tudjuk őket bevonni programokba, integrálni, tovább gondozni, védett házak hiánya nyilván jelen van. Tehát, hogy szocmunkásként is baromi nehéz azt kezelni, hogy ez csak a masszív ártalomcsökkentés. És ahogy te is láttad, ilyen nagyon rövid intervenciókat tudunk csak biztosítani a lányoknak, 2-3 perc, ott van a strici, nem tudunk vele beszélni, igyekszünk őket így kiismerni, felismerni, bizalmi kapcsolódást kialakítani, de hogy marad ezen a masszív ártalomcsökkentés szintjén. És én azt gondolom, hogy persze a strici is ebben így meghatározó, az ő szerepe, hogy ez így le van védve, és nincs hozzáférés ezekhez a nőkhöz, de hogy annyira hiányos az ellátórendszer, hogy baromi nehéz bármilyen más beavatkozást tenni. Mi készülünk valamivel, és majd biztos erről később beszélünk majd, hogy mik a terveink ezzel a célcsoporttal, de hogy nagyon korlátozottak a lehetőségeink. És én személy szerint azért szeretem ezt a munkát, hogy ezt lehet így hívni, vagy így nagyon fontos volt nekem, vagy fontos nekem már 10 éve az ártalomcsökkentés, mint olyan, mert ugye a földön tart, és nem azért, mert ez egy ilyen misztikum, és mögé lehet látni, és tele van izgalmakkal, és nem tudom. Nyilván, amikor pályakezdő voltam, akkor ez engem így vonzott, de amióta egy masszívan ebbe benne vagyok, azóta az van, hogy ez a földön tart. Tehát, hogy nem középosztálybeli emberekkel csak és kifejezetten dolgozni, hanem látni a társadalom, nem tudom, perifériára szorult embereknek a sorsát is, vagy egy picit így beavatkozni. Ha mással nem, dumálunk innen a gubacsin fél órát velük, megkérdezzük, hogy hogy vannak, adunk nekik instant kávét, amit bár ott nem a helyszínen, hiszen nincsen vizes blokk és toj-toj WC és semmi, ahonnan mondjuk vízvételi lehetőségük lehet, de hogy igyekszünk ezt a, nem is tudom, ezeket a mostoha körülményeket egy picit amennyire mit tudunk így jobbá tenni.
És itt csomó dolog eszembe jutott még a Népliget helyszínéről, és aztán a Gubacsi útról is, hogy tényleg így, paszki, nehogy nincs WC, de nincs WC, nincs semmi, nincs egy szék, nincs egy fa, nincs egy bokor, nincs egy vizes palack, semmi. Ezek a lányok egy ilyen maréknyi táskával állnak, ahogy mondtátok, télen-nyáron egész nap, reggeltől késő estig, viharban, télben, szélben, fagyban, napon, tényleg így látszik rajtuk az idő, hogy mondjam, tehát, hogy így...
Abszolút, aha.
Hogy így mit élnek át.
Tehát, nem tudom, nyáron leégve, télen egy szábbugyiban megfagyva, ja, azért így szoktunk lefagyni, amikor visszaülünk a kocsiba, és benyomom a fűtést, és megyek haza, nem tudom, a meleg lakásba, hogy így baszki, ez itt tényleg jelen van.
Nagyon durva, és még visszatérve csak egy pillanatra a dolgokhoz, amiket adtok, hogy így ez is így felsorolás szinten ugye az ember füle mellett elmehet, de hogy ezek tényleg annyira fontos dolgok nekik, és egyébként az is látszott, hogy nagyon nagy a bizalom, amit így kiépítettetek, ami szerintem iszonyatosan nagy dolog egy ilyen áldozatsegítő munkában, mert ez tényleg ilyen idő és türelem, és nagyon sok próbálkozás. És, tehát, hogy látszott, hogy ők már ismernek titeket, és örülnek nektek, és elfogadják tőletek a dolgokat. Azt hiszem említetted, hogy például óvszert nem mindenkitől fogadnak el.
Mert hogy az van, hogy, tehát, hogy nyilván a mi munkánkat a szociális munka etikai kódexel szabályozza, és akkor így titoktartás kötelez minket, próbáljuk így a, nem tudom, az ellátásokhoz való hozzáférést támogatni, önkéntesen vonjuk be a lányokat vagy a nőket a programunkba. De amit tökre fontos, hogy nyilván erkölcsi és morális ítélkezéstől mentesen végezzük a munkánkat, illetve mondjuk politika, az, ami néha becsúszik, de hogy vallástól teljesen függetlenül. Mert hogy ezek a nőknek a nagy része azt tapasztaljuk, hogy mondjuk vallásosak, keresztény nők, vagy így nagyjából így nem tudom, tartják magukat vallási, nem tudom, felekezetekhez, vagy így követnek valamit, és akkor például az, hogy egy, nem tudom, egyházi felekezet, vagy szervezettől mondjuk másképp fogadják el az óvszert, és hogy nyilván saját magukat ítélik meg, és azt vallják, hogy ők a pokol tüzén fognak elégni, így is, úgy is, de ha már, akkor ezt az óvszert, ezt mondjuk tőlünk veszik el, és nem egy egyházi felekezethez tartozó civil szervezettől név nélkül abszolút.
Illetve annak van jelentősége szerintem, hogy részünkről sohasem érheti őket olyan nyomás, hogy mondjuk direkt beváltoztassák meg az életmódjukat, vagy semmiféle morális ítélkezést nem érezhetnek, illetve nem akarunk téríteni, tehát elfogadjuk őket abban, és úgy, ahogy éppen vannak. Viszont nyilván próbálunk egy olyan kapcsolódási pontot nyújtani, amin keresztül, hogyha esetleg valamiben szeretnének segítséget, vagy valamilyen változtatásra lenne a igényük, akkor legyen egy pont, ahová tudnak fordulni. És hogy ez a bizalmi légkör, amit úgy hosszú idő alatt kialakítottunk, az szerintem, és az egész ilyen ártalomcsökkentésnek ez az egyik ilyen fő jelentősége számomra, hogy azoknak a pontoknak a kialakítása, ahová egy olyan ember, akinek teljesen marginalizálódott, nincs kapcsolata a társadalommal sok szempontból, mégis legyen egy pont, ahová tud csatlakozni, ha szeretne.
Igen, és hát tényleg ezeknek a nőknek az életében, hát kikkel kapcsolódnak az autóval, ami megáll, és azzal a férfival, aki őt elviszi, meg a stricijével.
Meg a stricijével. Vagy a rendőrökkel.
Vagy a rendőrökkel, ja. Na, majd erre is térjünk ki, de tényleg, igen, a másik dolog, amit nem mondtam, hogy amit még láttam ebben a munkában, hogy nagyon örülnek nektek. Tehát, hogy tényleg örülnek annak, hogy így van valami kapcsolódási pontjuk, és hogy tudnak pár szót váltani olyan emberekkel, akik tényleg őszintén segíteni akarnak, nem nyomasztják őket semmivel, megkérdezik, hogy mit szeretnének, mire van szükségük, és akkor legalább, nem tudom, történt egy ilyen 10 perces exchange. És akkor beszéljünk egy kicsit a szűrésekről. Ugye a Népligetben pont, amikor én ott voltam, éppen leszűrtél valakit, amikor jöttek a rendőrök, szóval ilyen nagyon action-dús volt a helyzet. Tehát szűrtök, és akkor mi van, hogyha pozitív az eredmény, ugye tudjuk, milyen az ellátórendszer, de hogy mi történik, mit tudtok ilyenkor csinálni, hova külditek, stb.
Oké, picit visszacsatolva a kezdetekhez megint, tehát, hogy amikor mi megjelentünk a terepen 2020-ban, akkor alapvetően csak az ártalomcsökkentő eszközök átadása zajlott, és akkor nagyon tudatos volt az, hogy néhány hónap elteltével, amikor kialakul már a bizalmi kapcsolat ezekkel a kliensekkel bármelyik területen, akkor tudjuk őket motiválni arra, hogy elvégezzünk velük HIV, hepatitis és szifilisz gyors tesztes szűréseket. Ezeknek a gyors teszteknek igazából az az előnye, hatalmas, hogy a helyszínen megvan az eredmény. Antigén gyors tesztek, ellenanyagot néznek, tehát hogy látható az, hogy az illető valaha megfertőzötte az adott betegséggel, amit mi szűrünk, és akkor ott a helyszínen akár már időpontot tudunk számukra biztosítani, és igen, ez a hepagónak igazából a harmadik lába, ártalomcsökkentés, szűrés és kezelésbe juttatás. Hogy nem egyszerűen pusztán csak kiszűrjük a klienseket, és azt mondjuk, hogy oké, te reaktív vagy HEPA-ra, adott esetben HIV-re, és így nem tudom, kezdj ezzel az információval bármit is, ami egyébként így lehet nagyon negatív is, mert hogy fogalmuk sincs sajnos, hogy mik ezek a fertőző betegségek. A szűrés mindig tanácsadással párosult, tehát elmondjuk azt, hogy milyen betegségeket szűrünk, milyen fertőzéseket, azoknak mi a kezelési módja. Ha negatív a szűrés, akkor mivel lehet megelőzni ezeket a fertőző betegségeket. Tehát, hogy kézen fogjuk őket gyakorlatilag ténylegesen, időpontra bevisszük őket bármelyik ellátóhelyre, ahol a kezelést igénybe vehetik, és akkor végigkövetjük az ő kezelésüket.
És hát ahogy láttam, ugye ott is volt valaki, akivel megbeszéltétek, hogy találkoztok a kórház, nem tudom, 2 nappal később. Tehát itt tényleg így reggel ott vártok, nem tudom, 7:30-kor, vagy x pontosan órában. És akkor jól emlékeztem.
Igen, tényleg így van.
És akkor kapnak tőletek egy ilyen cetlit, amire rá van írva a ti elérhetőségeketek, és körülbelül ennyi a kapcsolat, és aztán vagy megjelennek, vagy nem, és hát tök nehéz lehet, hogy sikerül-e egy egyébként szerhasználó, kiszolgáltatott helyzetben lévő embernek még ezt is meglépni, hogy akkor jelenjen meg, és ott legyen ott időben is Ez így milyen százalékban sikerül?
Hát én azt gondolom, hogy ilyen fele-fele arány mondjuk nagyon durván, vagy sokat mondtam, Dani.
Szerintem inkább
30-40%.
30% szerintem inkább, aki megjelenik.
Számtalanszor van olyan, hogy állunk a László kórház előtt teljesen feleslegesen. Eléggé nehéz dolgunk van abból a szempontból, hogy ezeknek a klienseknek nincs elérhetősége, telefonszám alig, tehát hogy nagyon ritka az, és annak felettéből örülünk, hogyha így el tudjuk érni őket telefonon, e-mail címről nyilván ne is beszéljünk. Szóval, hogy nehéz a kapcsolódás, viszont, hogyha egyszer belép a kliens egy magasabb küszöbű ellátásba, ami ugye adott esetben az egészségügyi ellátás, akkor viszont sokkal-sokkal könnyebben tartani a folyamatba, és hogy ott pedig én azt gondolom, hogy ilyen 80%-os a sikere annak, hogy elvégzi a kezelést. Egyébként mi, ha ezt lehet mondani, a Makara főorvossal vagyunk kapcsolatban a László kórházban, amióta indult a HEPAGO projekt. Rendkívül empatikus, elfogadó, ítélkezésmentes a doktor úr, és hogy hát az ő elmondása szerint általunk kerül az ellátásába csak és kizárólag szerhasználó kliens. Nyilván az abszinencia az tök jó, hogyha van egy olyan betegnél, akit éppen májbetegségből gyógyít ki, de hogy nem feltétel az abszinencia, amit tökre fontos egy utcán élő szerhasználónál.
Illetve még annyi, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a Szent László kórházban a hepatológián, tulajdonképpen az asszisztenseken és a nővéreken keresztül mindenki szerintem tök pozitívan és elfogadóan el hozzánk, illetve azokhoz az emberekhez, akiket beviszünk, ami úgy azért is elég fontos, mert hogy egyéb esetben szerintem a portán nem jutnának át ezek az emberek.
Egészségügy, fehér köpeny, nyilván.
Várakozás, sorszám, tajkártya,
kérdezgetnek,
nagyon-nagyon sok buktató van.
Néznek az emberek a váróterembe.
A tajszám az tök fontos, hogy megemlítetted, Dani, mert hogy az van, hogy ezeknek az embereknek a TB-jük az nagy, sokszor nincsen rendezve, nagyon ritka az, hogy rendezve van a taj, mert hogy van bejelentett munkája adott esetben, vagy bármiféle ellátásban részesül, és hogy ez egy tök jó kapcsolódási pont a Máltával, hogyha valakit kiszűrünk akár ott, akár a Népliget helyszínen, akár a prostituált nők megkeresése útján, akkor tudjuk őket küldeni a Miklós utcába, szintén oda a harmadik kerületbe, és hogy segítenek az ott lévő szocmunkások, hogy legalább arra fél éves kezelési időre a taj az zöldítve legyen, azáltal, hogy halléktalannán nyilvánítják ezeket a klienseket.
Uh-huh. Akik egyébként utcán élnek, tehát valóban nagy eséllyel hajléktalanok, uh-huh. Azt tudjuk, hogy a törvénymódosítás óta ez az egész tajkártya történet nagyon sokat nehezedett.
Illetve még egy olyan dolog is közbe jöhet ilyenkor, hogy naftartozás, ami ugye barna tajt jelent, és nem pirosat, az még nehezebb annak az elintézési módja, de egyben is ügyesen tudnak segíteni nekünk a máltai szociális munkások, hogy így nem kell, nem tudom, több százezret kifizetni azonnal, hogy igazából, és ha tudnám, de hogy a zöldítést intézik legalább arra az időre, amíg a kezelés tart. Egyébként tök friss info, ez a múlt heti. Az egyik kliensemnek vettem fel gyógyszerét, mert éppen rehabilitációs intézményben tartózkodik, és akkor én bevittem neki a gyógyszerét. 4 millió 200 ezer forint lenne az egész kezelés, ami két havi gyógyszer mennyiséget jelent. 4 millió 200 ezer forint, hogyha ezt ki kellene fizetni a klienseknek.
Jézusom.
És tudnám, nem, hogy a hajléktalan szer használó kliensek, akiknek rendezetlen a tajuk, TB-jük.
Melyik kezelés kerül ennyibe?
Ez a hepatitis C kezelés.
Jézus anyám.
Viszont tökre hatékony, gyógyszeres kezelés, korábban az interferonos kezelés ment, ami egy ilyen injekciós kezelés, hétről hétre be kellett járni az ellátóhelyre, csomó-csomó mellékhatása volt, hányás hasmenés, hasonlók, utcán élő szerhasználók, ezeket nyilván ezeket a kezelési módokat nem vették igénybe, vagy elkezdték és abba hagyták. Ezek a gyógyszerek most már tökre hatékonyak, tünetmentesek, max hízással jár, de az szerintem nem kifejezetten oké a klientúrában, tehát hogy ezek tök szuper és profi gyógyszeres kezelések már.
Meg még annyi kiegészítés, hogy szerintem azt így fontos leszögezni, hogy ezek az emberek nem más emberek elől eszik el a 4 millió forintos gyógyszert, hanem ez az ellátás és ez a kezelés, ez mindenki számára elérhető és jár. A ellenben van a társadalomnak egy olyan rétege, aki önállóan soha az életben nem fog eljutni odáig, hogy ezt igénybe vegye. Tehát mi ezt a réteget segítjük hozzá ahhoz, ami egyébként mindenki számára elérhető dolog.
Uh-huh. Ezzel találkoztok? Ezzel a típusú ilyen társadalmi reakcióval, hogy...
Persze. Én mondjuk dolgozom egy másik alacsony küszöbű ellátásban, egy tűcsere program is van ott, a tűcsere programok kapcsán ez rendszeresen felmerül.
Említettem, hogy lesz ez az interjúm veletek egy Partizán adásban, és így a kommentelők azonnal, hogy most a prostituáltakat kell sajnálni? Tehát így nem hittem el, de elhittem, de hogy ez az ilyen azonnali és tömeges reakció arra, hogy most akkor komolyan, most
az
erről lesz.
Az pénzéből egyébként meg. Én rendszeresen megkapom azt, amikor így véletlenül elhintem, hogy mi a hivatásom, vagy a szakmám, hogy drogos simogató. Tehát, hogy mit tudod,
ja, ezzel szokottam.
Imádom ezt a kifejezést. Jézusom. Most már nem érint meg, most már így rohadtul röhögök rajta, de hogy igen, ez így a laikus ember szemében ez drogos simogatás, és az adófizetők pénzéből ne akarjuk őket kezelésbe juttatni, és ellátni egyáltalán, és eszközökhöz juttatni.
Csodálatos.
Egy olyan társadalomban, ami alapvetően azért így alacsony empátiával rendelkezik, és kicsi mesterségesen is korbácsolnak fel bizonyos indulatokat, ott szerintem nagyon könnyű nagyon sok mindent egy eleve stigmatizált csoportra még rákenni, és rá projektálni.
Visszatérve, amiről még tök kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok, az a hatóságokkal való kapcsolat, tehát ugye konkrétan megjelennek ott is akár a helyszínen, ahol vagytok, vagy ahol a klienseitek vannak. Kifejezetten így a prostituált nőknek mi a tapasztalata, és itt most persze szét kell, hogy szálazzuk, ugye, mert van a türelmi zóna, meg van a nem türelmi zóna, meg de hogy ugye azzal kapcsolatban, hogy a prostitúciót hogy szabályozza ugye a törvény Magyarországon, különböző bírságokat szabnak ki, közmunka, elzárásig is akár terjed ez a dolog. Mit mondanak erről a nők, meg mit láttok ti?
Hát ez abszolút jelen van, a rendőröknek a vegzálása. Nyilván attól függ, hogy melyik területről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy a legsúlyosabb, meg a leghardcore-abb terület ez a 8. Igen. kerület és a Népliget. Tehát ott az van, hogy az nem kijelölt türelmi zóna, egyik sem, és hogy nagy a rendőr jelenlét abszolút, és hát a bírságolás az így napi szintű jelen van. Nem akarok csapongani, de az Ócsai úton utaltak arra a lányok, hogy ott kevésbé a bírságolástól, a helyszíni bírságtól félnek, hanem inkább a feljelentéstől, ami ugye aztán utána elzárást is jelenthet.
Igen, mert akkor ott ugye kötelező a bíróságnak így hozni egy döntést.
Igen. Pénzbírság, közmunka vagy elzárás, ezek az opciók vannak.
A pénzbírságban mennyit kapnak a lányok?
5 és 50 ezer közt a... türelmi zónákban szerintem közelebb áll az 5-höz, az egyéb területeken pedig az 50-hez.
Tehát akkor ebből kiolvasható egy ilyen, mit tudom én, egyéb politikai akarat, hogy mondjuk az 50 ezres bírságolások, ahol gyakrabbak, ott így nagyobb erővel szeretnék ezt eltüntetni, a másik helyeken pedig éppen, hogy csak még ki tudja fizetni, de azért fenntarthat maradjon, vagy na.
Szerintem ez inkább ilyen kerületenként változó. Uh-huh. Tehát az alacsonyabb összeg az nem feltétlenül a türelmi zóna, tehát az Ócsainál ott pont alacsonyabbak az összegek. A Gubacsia szerintem ilyen közép, meg ott nem is olyan sűrűn bírságolnak, a 8. kerület az úgy a legmagasabb, igen.
És csak a nőket büntetik, mert hogy ugye a futtatás elméletileg tiltott és büntetendő tevékenység Magyarországon, meg ugye a bordélyház működtetés, de hogy ez gyakorlatban vajon mennyire?
Sokkal könnyebb egy utcán álló lányhoz leparkolni, vagy megállni mellette az autóval, mint elsétálni 15 métert, és ránézni egy stricire, hogy mit is csinál.
Vagy mondjuk várni 15 percet egy kicsit arrébb, és igen. megnézni, hogy hol van az a strici, mert hogy tényleg így ezek a lányok nem mozoghatnak a striciük nélkül 2 métert se körülbelül. Tehát emlékszem, amikor a Gubacsi úton voltunk, akkor is ott például tök érdekes volt, hogy volt az utca egyik vége, ahol a lányok, akiknek van stricie, a másik végén meg akiknek nincsen. Beszéltetek velük 5 percet, arrébb mentünk 50 métert, és már a lányoknak szerintem menniük kellett, nem tudom jelenteni, igen. vagy ki lettek kérdezve, hogy mi történt. Ez volt az én olvasatom, nem tudom, de hogy így ott legyeskednek a stricik folyamatosan.
Abszolút, igen. Nem nagyon hallunk arról a lányoktól, hogy egyébként a striciüket, ha egyáltalán ezt így közé teszik, hogy van striciük, hogy bírságolnák-e, vagy így nem tudom.
Nem, meg hát a lányokról alapvetően nem nagyon hallunk stricikről, tehát ez a Loverboy effektus, hogy a párom, a pasim, a barátom.
Ja. Na, és akkor ami szerintem még tök érdekes lehet, hogy miért van ez, hogy vannak nők, akiknek nincs stricie. Akikkel beszélgettünk, és akiknek nem volt striciük, hanem egyedül dolgoztak, ők azt mondták, hogy 15-17 éve csinálják, és teljesen egyedül, nem tudom, az is ilyen iszonyatosan veszélyesnek tűnik, az meg azért. Na mindegy, szóval, hogy ez hogy van vagyok, mit mesélnek erről, nem tudom, hány évesen kerülnek ebbe bele, hogyan...
A 8-kereső nőkhöz nagyon nehéz kapcsolódnunk, erről beszéltünk is korábban, hogy akkora a fluktuáció, a rendőri jelenlét, akár az elzárás miatt, nem tudom, akár a szerhasználat, tehát hogy nyilván halnak meg klienseink is, ez is benne van a pakliban sajnos, de hogy nagyon nehéz hozzájuk úgy kapcsolódni, hogy tényleg bizalmasan megoszt osztanak velünk információkat magukkal kapcsolatban. Egyébként azt nem mondtuk, hogy abszolút anonim kódolással vezetjük mi a kliens adminisztrációt, ami azt jelenti, hogy a kliens választ magának egy becenevet, akár a keresztnevét, akár az igazi nevét is, erre is van példa. Az tök érdekes egyébként, hogy egy idő után van olyan kliensünk, aki egy idő után, nem tudom, bemondta azt, hogy Szandika, csak mondok valamit, és akkor így pár hónap múlva aztán így bemutatkozott nekünk az igazi nevén, és ez egy tök szép folyamat szerintem. Szóval, hogy anonim kód, az átlag kiválasztott kódolás, születési évet kérünk, a nemét, amit ő szeretne megadni nyilván, meg az anyukája keresztnevének az első két betűjét, így fut nálunk az adminisztráció, ez egyébként az alacsony küszöbb adminisztrációnak a része, és hogy ez alapján így nehéz meghatározni, hogy mit mer nekünk bemondani, tényleg mit mond be, és hogy ő hány éves. De hogy én azt gondolom, hogy klientúránkban, nem tudom, 14-től 60-ig körülbelül így terjed így az életkor. Úgyhogy ezt nehéz meghatározni. Vissza a Népligetben talán már sokkal bizalmasabban kapcsolódnak hozzánk, ott sokkal intenzívebben tudunk jelen lenni ezekkel a hétfői alkalmakkal, és akkor ott több információt osztanak. Erről beszéltünk már, hogy gyakoribb a futtatás, gyakoribb a szerhasználat. Számomra a Gubacsi a legizgalmasabb terep, hogyha lehet ezt mondani, mert hogy ott tényleg sokkal több információt osztanak meg magukról a nők. Oda vidékről érkeznek főként a nők. Szabolcs, Borsod megye, ott a nők, amikor kim voltál velünk, azért találkoztunk csak egy nővel, mint a következő héten kiderült, mert hogy éppen otthon voltak vidéken, és tök gyakori az, hogy összegyűjtenek egy kis pénzt, amennyit tudnak, és akkor havonta egyszer haza viszik a pénzt, egy csomó esetben van gyerek, család, időszülő, hasonló körülmények, és akkor viszik haza a pénzt, amit összeszednek. Egy picit pihennek, ezt ők szokták így mondani, két napot, hármat, egy hetet, és akkor vissza újra a körforgásba, és akkor ezt így 20-25 éven keresztül, vagy azóta már így zajlik a tevékenység.
Hát jó, akikkel én ott találkoztam ezen a két alkalmon, hát nem voltak idős nők, uh-huh. Szóval, hogy, és akkor ők mondták, hogy 15-17 éve, tehát hogy elképzeltem, aha, hogy akkor mikor kezdték, igen, illetve ott a Népligetnél, aki nem jöttek oda, de ott volt egy lány a striciével, aki hát az én állításom, hogy szerintem 16 éves se volt, de lehet, uh-huh, hogy 14 se, elképesztően fiatal volt, és uh-huh, ott nem mindegy, szóval, hogy az is így test közelből azért elég súlyos volt egy ilyen idősebb formával, uh-huh, ott. Uh-huh. Szóval látszott, hogy itt bemutatja éppen a, igen, lányt itt, uh-huh, a, uh-huh, helyieknek. De aztán a nyolc kerben meg találkoztunk egy idősebb nővel, uh-huh, aki a lányát kereste, igen, és mindketten prostituáltak. Igen. Tehát, hogy így már csak így sincs kitörés, hogy mondjam, így generációsan sem persze, feltétlenül. Uh-huh.
Uh-huh. Ha jól emlékszem, akkor ő nem volt túl jó állapotban egészségügyileg, Piroska. Igen, és hogy ő mire is hivatkozott, hogy szed össze egy kis pénzt, és hogy talán a lábát mutatta nekünk, vagy a karját, hogy nincs jó állapotban. Tehát ezt csak ezért hozom fel, hogy igen, nem tudom, gyógyszerre kell, kenőcsre kell, szállásra kell, tehát hogy abszolút gazdasági tényezők vannak itt jelen, és kényszer szülte prostitúció.
Ja, ugye említettétek, hogy tényleg a mit tudom én, a Nyolckerben vagy a Népligetben ilyen, amennyi éppen az aktuális drog, pár ezer forintot kapnak ezek a nők, és akkor voltak a külsőbb helyszíneken, említetted, hogy ott többet keresnek, emlékszem, uh-huh, hogy ott meg is kérdeztétek azt hiszem az egyik nőt, mikor kim voltunk, uh-huh. Uh-huh. És akkor mondott valamit, de hogy ilyen tizen pár ezer forint.
Egyébként a tarifa a Gubacsin 6-8-10, és akkor ott az Ócsain, ott a legmagasabb a tarifa valójában, ott mondta az a nő, hogy 10-12-14, igen, így van.
Aha. Ami még ezzel kapcsolatban volt egy nagyon ilyen durva, nem tudom, ilyen ráeszmélés, amikor épp csak megérkeztem oda hozzátok a Népligethez, és akkor jött egy lány a striciével, és akkor mondtátok, hogy nem veszel óvszert, és akkor kérdeztem, hogy miért, mert így nem értettem, hogy mi van, uh-huh, és akkor mondtad, hogy azért, mert akkor nem kap annyi pénzt.
Aha, igen. Tehát, hogyha gumi nélkül megy el a csávóval, akkor több pénzt tud kapni, így van.
Ez nagyon súlyos.
Mert ami mindkét oldalról súlyos. Mindkét tehát, oldalról hogy így súlyos. Nyilván a lány részéről, a nő részéről is súlyos, fertőző betegségek, HIV, HEPA, szifilisz, tripertök, mindegy, meg hát a csávó részéről is. akik amúgy kérdezted ezt, hogy, vagy így majd biztos rátérünk arra, hogy így mit lehet tudni ezekről a férfiakról, de hogy így nem tudom, nem lehet róluk megmondani, és nincs a homlokukra írva, hogy semmi. Nem tudom, szolgáltatást vesznek igénybe prostituált nőktől. Tehát, hogy ő lehet, hogy hazamegy, mert tisztes családapának tartja magát a felszínen, és akkor nem tudom, hazavisz egy fertőző betegséget, és akkor így nem tudom, hallottunk már így hívsztorikat, hogy a tisztességes családapa hazavitta a hívfertőzést a tényleg tisztességes családanyának.
Valahonnan.
Igen.
És amúgy a nők így beszámolnak bármiről így a vásárlókkal kapcsolatban valaha, szóval, hogy így szóba jön ez, vagy nem tudom, így trauma élményekről, vagy akármiről, hogy így mibe vannak velük.
Szerintem traumákról nem annyira, és nem hiszem, hogy azért nem, mert hogy nem éri őket, hanem arról nem szívesen beszélnek. Vagy ha valamilyen traumatikus élmény, akkor azt megpróbálják egy ilyen vicces köntösbe csomagolni. És akkor egy alapvető horror sztoriból előadnak valamit, ami mindannyian nevettünk, de amúgy ez tragédia.
Uh-huh. Tényleg érezhető volt, hogy nagyon nyitnak felétek, meg ezek a beszélgetések tényleg ilyen nagyon kedves, bizalmas beszélgetések, nagyon kedvesek ezek a nők, meg így tényleg én így tök szívesen így beszélgettem volna velük, de hogy érződött, hogy egy bizonyos szintig nyílnának meg nyilván, nyilván akárkinek ott, aki oda megy hozzájuk, de hogy hát persze, hogy nem festené le azt, amit éppen csinál egy bármilyen más színben, hát ez az, amivel a napja telik, és hogy így nyilván nem akarja magát sem így traumatizálni, meg nem tudom gondolkozni, meg metázni azon, de hogy ezt is csak én képzelem bele, de hogy érződött, hogy igen, ez egy ilyen nagyon könnyed beszélgetés tud lenni, meg röhögünk, meg tényleg nagyon helyesek voltak, meg viccelődtek, és akkor én éreztem, hogy annyira nem tartom viccesnek ezt a helyzetet, de hogy értem, szóval, hogy persze.
Szerintem ez egy megküzdés nekik. Tehát, hogy ezeknek a nőknek az önbecsülése, önértékelése az itt sehol nincsen. Szerintem iszonyatosan le vannak hasítva a saját testükről, hogy ezt így valahogy lehessen csinálni, így napról napra, reggeltől estig. Mert két dolog jutott még eszembe, hogy nekem azért is különösen szimpatikus a gubacsis rész, mert hogy ott van egy állandó közösség, hogy ezt lehet így mondani, mert ahogy te is mondtad, azért így ketté választódik az utca, a felső rész, az idegen lányok, új lányok nagyon fluktuálódnak, tehát hozzájuk tényleg szintén nehéz kapcsolódni. De hogy az alsó rész, ott meg van egy kialakult 5-6-8 fős közösség tényleg, és hogyha valami nagyon gyanús és nem tudom, szarfejcsávó érkezik éppen, akkor megy a drót körbe, hogy akkor ez az autó így néz ki, és oda ne ülj be, és ne állj meg neki, és semmi ne történjen, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy tényleg egy ilyen közösségé formálódtak ők, mert hogy sorstársi közösség ez valójában.
Igen.
A másik dolog, ami eszembe jutott, és ez nekem ilyen tökre meghatározó, meg megrázó élmény volt, úgyhogy így tényleg 10 éve dolgozom ebben, hogy a Danival kint voltunk, szerintem december volt a gubacsin, de már teljesen sötét, és egy lány volt csak kint, akivel te is találkoztál, és így baromi hideg volt, sötét volt, és az egész utcai nagyon zord volt, így nem volt túl komfortos ott lenni, és ez a nő egyedül állt ott egy szál bugyiban, sötétben, tényleg. És megkérdeztük azt tökre naívan, hogy mi az, ami segíteni az ő biztonságérzetét így picit emelni, és én megkérdeztem, hogy esetleg egy gázspré, vagy valami, amit be tudunk szerezni, és az volt a válasz, nagyon megrázó volt, hogy hát azt mire előrántom a táskámból, addigra megölnek, és hogy így, oké, most is így kiráz a hideg, és így ránéztem Danira, hogy így az meg. Oké, hogy ezzel dolgozom már 10 éve, de én magam sem tudom, hogy ezeknek a nőknek hogy lehet jól segíteni konkrétan.
Ez egy ilyen nagyon általános tapasztalat, hogy nem tartanak maguknál semmilyen számomra logikusnak tűnő önvédelmi eszközt. Mert hogy hamarabb megölik őket, hogyha gond van. És mindenki ezt inkább így verbálisan próbálja lerendezni ezeket, vagy kiúrik az autóból, tehát néha azért előjönnek ezek a történetek, hogy ki kellett ugrani.
Meg hogy itt igazából telefon is nagyon ritka, hogy bárkinek van mondjuk telefonja, és hogy mondjuk nem tudom, segítséget tudna hívni, bár ott azon a helyszínen én nem tudom, hogy ki az, aki így, ha esetleg bejelentést tenne a rendőrségen, akkor milyen gyorsan kapna segítséget.
Ja, nem, így elképzeled, nincs
sok bizodalmam benne.
Igen, felhívja a rendőrséget, hogy hello, prostituált vagyok, és éppen
igen, megtámadta. Igen.
Fú, ja, most már azért elég testközelbe hoztuk ezt a témát. Mi lehet még az, ami rávilágít, hogy ez tulajdonképpen mi? Én tényleg azon gondolkoztam, hogy mennyire nincs szó, hogy a legkevesebb szó a vásárlókról esik. Az a vásárló is egy szarszó, de ez mindegy, nincs rá jobb most a fejemben így magyarul. És hogy tényleg annyira rejtve maradnak azok az emberek, akik miatt igazából ez az egész ipar fennáll. És hogy őróluk annyit tudunk, hogy bárkik lehetnek, tulajdonképpen ennyi, meg hogy nyilván férfiak. Persze arról is amúgy mesélhetsz, Dani, mert ugye az elején mondtad, hogy prostituált férfiakkal is dolgoztál annó, ők még vannak, vagy róluk mit lehet tudni?
Én kizárólag a Népligetet ismertem, mint helyszínt. Az egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt még leosztott részek voltak, így a transzneműeknek, a lányoknak, a fiúknak külön-külön placokon álltak. Ez a rész, ez megszűnt már. Hogy most mi a helyzet, meg hogy a férfi prostitúció az koncentrálódik-e valamilyen helyre. A Népliget az hagyományosan ilyen több évtized egy ilyen hely volt. Hogy most hol, azt nem igazán tudnám megmondani. Szerintem a klientúra az így tökéletesen ugyanaz a bárki, amiről beszéltünk, hogy nincs ez ilyen társadalmi státuszhoz kötve, vagy életkorhoz. Tényleg így a nagypapától a szomszédos üzletházból kijövő öltönyös arcon keresztül bárkit láttunk már ott kuncsaftként megjelenni.
Kis autó, nagy autó, kis gyalogosan, autó, nagy autó, tök minden.
És akkor jönnek a történetek, amik rendszeresen előjönnek a mondjuk ilyen magas társadalmi státuszú személyek, a politikus, színész és társai, aminek ha az 50%-a igaz, már akkor is egy elég szép szám.
Elképesztő. Arról lehet tudni, hogy mennyire van kapcsolata az utcai prostitúciónak az ilyen, mit tudom én, szobáztatás és egyéb ilyen, hogy mondjam, láthatatlanabb formáival. Tehát emlékszem, láttunk ott egy hirdetést a Gubacsina villanyoszlopon, hogy mit tudom én, 8500 forintért bérelhetsz szállást, és akkor nyilvánvalóan erről volt szó.
Szerintem ezek a lányok, ők ott vannak és ott maradnak, és az aktusokat ezekbe az autókba, vagy bokrokba, vagy akárhol bonyolítják le.
Néha hallunk olyat, hogy vannak ugye az állandós kliensek, ezt így hívják a lányok, hogy állandósok, és hogy olyan esetekben szokták felvinni őket lakásba, szobára, hogyha ilyen állandó kapcsolódás kialakul. A múltkor is, szerintem a múlt 2 hete, amikor voltunk, akkor is volt egy ilyen, hogy Mari mesélte, hogy egy állandósa volt aznap csak és kizárólag, de hogy akkor ilyenkor szoba vagy lakás szoba jöhet. De alapvetően igen, kín az utcán. Történik.
Tényleg így ott van leakadva az agyam folyamatosan, hogy egész álló nap egy WC-re nem tudsz elmenni. Tehát, hogy így, vagy hogy így nem tudsz leülni.
Hát egészen durva szociófotókat szoktunk lőni, amikor így megtehetjük, hogy nem tudom, üres festékes vödrök fele fordítva, és rajta egy párna, és akkor ennyi összesen, tényleg. Mert hogy a törvény ugyebár nem szabályozza, hogyha van egy kijelölt türelmi zóna, akkor ott legyen vizes blokk, egy mosdó, vagy bármi is.
Vagy egy tető.
Vagy egy tető, egy fél tető, ami alá be lehet állni, hogy ne tűzön a nap, vagy ne áztasson rommá az eső.
Ezt jó is, hogy mondod, hogy türelmi zónák és szabályozások. Én nem voltam annyira ezzel tisztában. Elvileg az illetékes önkormányzat hozhatja létre állandó vagy ideiglenes jelleggel, és akkor védett intézmények ugye 300 méteres körzetében nem lehet, és akkor megvan adva oktatási, szociális, diplomáciai, blablabla, vallási létesítmények környezetében nem lehet. Tehát nyilván a belváros meg ilyesmi kilőve. A Gubacsi úton kívül egyébként tudtok még türelmi zónáról, hogy mondtatok egy másik helyet, ami már nem aktív, vagy hogy mondjam. De
igen.
Nem tudom, Budapest környékén vannak még ilyen zónák, vagy ez egyetlen, vagy így?
Nem, a szemétégető, ugye?
Igen,
a szemétégető az még egy kijelölt türelmi zóna, mi ott nem vagyunk jelen, ott egyébként sokan vannak még kint, azt tudom.
Ez a 15. kerület, Fóti út, szemétégető környéke, és akkor a legjobb tudomásunk szerint még a Kamara Erdei út is, az a 11. kerület, ahol ugye, amit említettük, hogy ott a környébeli lakók szabotálták a türelmi zónát. Szóval ez a 3 valójában szerintünk így a 23 kerületből.
És ugye elvileg ez a zóna, ha ki van jelölve, akkor hát így bizonyos szintű idézőjeles ilyen védettséget kéne, hogy adjon, ugye, de hogy hallom, így a gyakorlatban ez nincs így, mert hogy ott elvileg akkor nem szabadna büntetni a nőket, de mégis büntetik, ezt jól értettem?
Hát amennyiben rendelkeznek a megfelelő orvosi igazolásokkal, akkor nem szabadna elméletileg. Gyakorlatilag azért lehet olyan apróságokat csinálni, hogy szemetelésért büntetnek, ha mondjuk nincs kuka. Vagy ha leléptél az úttestről a túloldalra, az már nem türelmi zóna, akkor ezért is lehet. Az egy hivatkozási alap volt, amit már hallottunk néhányszor, hogy az úttest egyik oldala az még zóna, az úttest másik oldala az már nem zóna.
Bazd meg.
Hogy ez a konkrétan a gubacsi.
Az a gubacsi, igen. Konkrétan.
Tehát ahol álltak a lányok, a kis patkás rész az a kijelölt, ahol mi is végig sétáltunk, és a másik része már nem, és akkor attól függ, hogy éppen hol igazolt a rendőr.
A gubacsin a lányok néha szoktak szemétszedést rendezni, vagy fizetnek valami csókának, hogy összeszedje a szemetet, amit nem feltétlenül ők dobálnak el, hanem nyilván ott az autók meg a forgalom. És hogy összegyűjtik a szemetet, őket, hogy ne kapjanak ezért.
Ez komoly.
Persze, közterületigőség.
Na jó.
Meg lehet még így fokozni ezeket a dolgokat. A szemét égettőnél van, azt hiszem, hogy kiraktak egy ilyen kis szűzmáriak egy vízbasz szobrocskát, amivel már rögtön egy 200 méteres körzetben a kapásból ugye már is illegálissá válik a prostitúció.
Védett zónának minősül, igen.
A lakók, vagy ki, vagy nem tudom, hogy ott vannak-e?
Ezt nem tudom.
Én azt gondolom, hogy a lakók szabotálják ilyenkor.
Nekem ez a tippem, talán nem az önkormányzat, vagy mit tudom én, de...
Ilyenkor szerintem a lakók ezt nyilván sehol nem fognak ennek örülni, van egy nyomás az önkormányzat felé, és gyanítom, hogy ilyenkor az önkormányzat lép valamit, ami tulajdonképpen legális, bár nem túl sportszerű.
Jó, igen, és akkor elvileg ezt még, ha jól értem, még mindig a jogban üzletszerű kéjelgésnek hívják, meg üzletszerű kéjelgés elősegítésének a futtatás, csodálatos költői kép. Ez egy ilyen körforgás a nők életében, nem, hogy így bírság, vagy feljelentés, elzárás, közmunka, és akkor így ebben így pörögnek, forognak.
Igen, abszolút, Főleg a 8-ban szoktunk ilyen sztorikat hallani, hogy összejönnek a bírságok, 2-3 millió forint, és akkor 2-3-4 hónap, ez attól függ nyilván, hogy így mennyi idő alatt lehet ezeket leülni, vagy több akár, és akkor nullázódik, aztán újra utca, és megint bírságok, és akkor ez egy abszolút egy ilyen körforgás.
Mi a helyzet szerintetek a 18 éves kor alattiakkal, mert hogy elvileg őket ugye nem szabadna elkövetőként kezelni, de hogy számoltak már be róla cikkek, hogy ez abszolút történik, tehát hogy így nem áldozatként vannak kezelve, hiába a hivatalból is áldozatnak kéne, vagy hát jogilag kezelni őket, őket is büntetik. Ilyennel találkoztatok?
Hát azt nem szokták bemondani feltétlenül, hogy ők fiatalkorúak nyilván. A valóság az az, hogy rengeteg fiatalkorú van, itt azért a különböző intézetekből szökött lányok, akár a 8. kerületben ez így főleg jellemző, de más kerületekről is elmondható ez, hogy nagyon-nagyon sokan landolnak így az utcán, és akkor megint így említeném ezt az ilyen Loverboy effektust, hogy itt az intézetek körül kóvályognak a mindenféle fiatal strici kezdemények, és akkor ők elkezdik futtatni ezeket a lányokat. Azt hiszem, hogy BTK 203-as paragrafus, ha jól tudom, amely szerint a büntetendő az a személy, aki 18 éven aluljaktól szexuális szolgáltatást pénzért vesz igénybe. Ez a törvényi része, a gyakorlat pedig az, hogy ezeket a lányokat ugyanúgy megbüntetik, ugyanúgy elítélik, ugyanúgy lecsukják, mint a 18 éven felülieket. Volt is egy-két ilyen ügy, már azt hiszem, hogy a TASZ védett ilyen lányokat. A kuncsaftokat nem nagyon hallottam még, hogy valaha eljárást indítottak volna ellenük.
Nagyon kíváncsi lennék én is, hogy történelmünkben volt-e már ilyen.
Lehet, nem kizárható, nem nagyon.
Lehet legyen.
Persze, de az egy ilyen veszélyesebb gyakorlat szerintem, amikor a mondjuk, hogy a rendvédelmi dolgozók morális egyéni döntéseket hoznak, tehát itt a jogkövetkezetességet pontosan nekik kellene nagyon is megtartaniuk, és a gyakorlat az az, hogy néha hamis információkat adnak át az utcán dolgozó nőknek, ezeket így visszahalljuk. Tehát, hogy a türelmi zónában dolgozó lányok effektíve ők megtűrtek, meg engedik nekik ők személyesen, hogy itt dolgozzanak. Wow. És ez egy nagyon-nagyon káros gyakorlat szerintem.
Hát, ha van hatalmi visszaélés...
Akkor ez az.
Baszki. Igen, azért nem jut már eszembe, azt hiszem, a rendőrségről így reflexből, hogy esetleg ne hozna a morális döntéseket, mert tényleg én is amennyi tapasztalatom van az áldozatsegítésben, így a NANA Egyesület kapcsán, meg a volt kollégáim, akik most már újra, hál' Istennek, de tarthatnak képzéseket a rendőröknek, itt-ott-ott. Hát, képzést tartani rendőröknek áldozatsegítésről, ami nők, női áldozatokra fókuszál, hogy mondjam, elég durva sztorikkal jönnek vissza, hogy ott így milyen a hangulat egy ilyen képzésen, meg hogy mennyire hajlandóak ezek a hatósági dolgozók befogadni ezt az érzékenyítést. Szóval, hogy ilyen iszonyatosan hímsovinista, és így ilyen brutális, ilyen nem tudom, vibe van ott. Persze tisztelet a kivételnek, meg mindent tudjuk, de hogy így tényleg az van itt is, hogy az egyéni jó fejségén múlik a rendőrnek, hogy baszogat-e, nem azon, hogy követi-e a jogszabályokat, ami egy elég súlyos dolog.
Meg hát szerintem annyira erőteljes így a hatalmi viszony, hogy így, ha látod azt az igazoltatást, amikor ott voltál velünk, tehát hogy én... Igen. Akiről tudtam, hogy nem tudom, nem állok kábítószer hatása alatt, nem tudom, prostituáltként vagyok én a Népligetben, és tökre tiszta vagyok, még én is befagytam attól a helyzettől, hogy odaáll három rendőr, és akkor kéri a személyimet, és akkor lekér, vagy lehív a, nem tudom, CB-n, és nem is értettem, hogy miért, de hogy ez én vagyok, és hogy tök fura az, hogy így reagál az ember egyébként, meg egy ilyen helyzetben, hogy nem tudom, a rendőr az nem megfelelő napszak szerint köszön, nem mondja be a jelvényszámát, hogy nincs ez a protokoll, amit így el kellene. És még én sem szólok ezért, pedig, hogy nem mindennapos az igazoltatásom nyilvánvalóan.
A vége felé járunk sajnos az időnek. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti, akik így közel vagytok ezekhez a nőkhöz, mit gondoltak, vagy mit mondanátok azoknak az embereknek, akik a társadalom söpredékének gondolja őket. Tényleg nem tudom, van-e még a hajléktalanok mellett vagy kívül olyan társadalmi csoport, akit ennyire zsigerből lenézne le a
szerhasználók.
Szerhasználók. Oké.
Vagy annak a meccete.
És akkor ők szerhasználó prostituáltak általában hajléktalanságban. Tehát, hogy így a lista alján sincsenek az emberek szemében. Hogy egyrészt azoknak, akik így gondolnak ezekre a nőkre, meg másrészt azokra a borzalmasan, csodálatosan progresszív, liberális középosztálybeli emberekre, akik azt gondolják, hogy ez valami romantikus, csodálatos dolog lehet prostituáltnak lenni.
Én, amikor beszéltünk előzetesen telefonon, akkor is azt tudtam neked mondani, hogy én így nem tudok, meg nem is szeretnék senkivel sem vitázni ebben az ilyen, nem tudom, szakmai vitában, vagy így elméleti síkon, mert hogy azt tudom mondani tök egyszerűen, hogy így bárki jöjjön ki és nézze meg, nyilván nem viszünk mindenkit ki a terepre, és nyilván felelősséget vállalunk ezekért a nőkért, meg a bizalmi kapcsolódás fenntartásért, de a lényeg, hogy így gyertek ki, nézzétek meg, és beszéltek egy nővel, és kérdezd meg tőle. És hogyha elmondja azt, hogy sricie van, vagy ha nincs, de gyereke van Szabolcsba, vagy nem tudom, örül annak a húsvéti nyuszi csomagnak, amit összerakunk neki, és abban benne van egy, nem tudom, darabka nyuszi csok, és azt mondja, hogy viszem haza a gyereknek, akkor arra így nem mondjuk azt, hogy szexmunka, és hogy ez egy ilyen önkéntes módon, nem tudom, űzhető dolog, amit mindenki a saját önrendelkezése meg az önkéntessége jogán vállal be, hanem hogy ez így gazdasági és mindenféle egyéb kényszer, amit látni kell az annak kapcsán, hogy így gyere ki terepre is nézd meg, és kapcsolódj egy nővel akár pár percre is. Én abszolút csak ezt tudom elmondani.
Tényleg elég transformatív az élmény, ezt hozzá kell tegyem, igen. Hogy nekem így nagyon sokat adott, mindegy, nem akarok itt ömlengeni, de hogy, hogy csak az, hogy beszélni velük, meg a közelükben lenni egy ilyen nagyon, nagyon kedves emlék nekem, már bocs, hogy így ezt mondom, de hogy így az a része, hogy milyen jó volt velük beszélgetni, meg milyen kedvesek voltak, meg milyen érdeklődők, meg bizalommal, nyitottsággal fordultak hozzátok, szóval itt tényleg nagyon...
Ilyen nagyon ambivalens szerintem kint lenni, ja. Hogy így egyrészt van ez, amit te is mondasz, hogy jó velük időt tölteni, és jó hozzájuk kapcsolódni, de hogy ott van tényleg a nyomorszaga folyamatosan, ami ilyen nagyon abszolút ilyen ambivalensét teszi a munkánkat szerintem, meg az ott kint létet és az velük való kapcsolódást.
Dani?
Fú, nem tudom, én azon gondolkoztam, hogy így nem vetem el annak a lehetőségét, hogy létezik szexmunka, mint olyan, értne, de hogy azt azért úgy gondolom, hogy a jelenleg az utcán prostitúcióban lévő nők, kislányok, akármilyen korú nők, ez nem szexmunka, hanem ez egy nagyon-nagyon nagy fokú kizsákmányolásnak így a végső eszenciája, amit így látunk. És az, hogy ez vagy önkizsákmányolás, vagy egy társadalmi, vagy családon belül, ez teljesen mindegy. Ja, nem rossz ezeket a dolgokat egy picit test közelből egyszer megszemlélni, és így teljesen mindegy, hogy most utcán álló nőkről, vagy szerhasználókról, vagy hajléktalanokról beszélünk, mert annyira vékony ez a határ, ami aki bárkit elválaszt ettől, hogy ezt így nem nagyon fogja fel senki, amíg nem kerül egy olyan krízis helyzetbe, amire nem is gondolhat, hogy hogyan fordíthatja át az életét. És egy olyan társadalomban, ami ennyire polarizált, és ennyire nincs társadalmi szolidaritás, amiről beszélgettünk, ott baromi könnyű kiesni abból a biztonságból, meg abból az ilyen morális magasságból, amit úgy nagyon sokan szeretnek saját maguknak tulajdonítani.
Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, és ezt megosztottátok, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy veletek tarthattam, mert nagyon különleges munkát csináltok, egyedülálló, és ha jól értem, egy maroknyi ember csinálja körülbelül egész Magyarországon, úgyhogy hajrá nektek, és a Hepagóról pedig a posztokban majd megosztunk még további információt, esetleg honlap, vagy bármi, amit az emberek felkereshetnek, hogy mondjuk segítsenek a munkátokat, azt még mondjátok.
Oké, ez a hepagoprojekt.hu, és egyébként a Facebook oldalunk az így sokkal, nem tudom, gyakrabban frissített, igen, bár az sem teljesen, mert ugye erről a fajta munkáról azért nehéz megosztani úgy információkat, ami így fogyasztható is, de hogy inkább a Facebook oldalunkat ajánlom, hogyha bárki is szeretne velünk kapcsolatba lépni. Adományokat tök szívesen fogadunk, a finanszírozásunk az mindig problémás, szóval, hogy így... Köszönjük, hogyha bárkinek is felkeltett az érdeklődését a munkánk.
Nagyon köszi.
Köszönjük a meghívást.